Találkoztál olyannal, hogy egy szöveg, amiről azt gondoltad, hogy egészen biztosan működni fog, mondjuk csoportos foglalkozásnál, mert mondjuk egyéni foglalkozásokon tökéletes volt, és miért nem működhetne csoportos foglalkozásban is, abszolút nem működött, és nem úgy reagáltak rá a terápia résztvevői, ahogy arra mondjuk számítottál volna. Lehet-e egyébként egyáltalán számítani előre?
Hát az ember mindig bizakodva megy oda, hogy ezzel a szöveggel majd mélyre fogunk jutni, és nem egy felszínes intellektualizáló beszélgetés lesz belőle, de előfordul olyan, hogy valamiért nem úgy hat az a szöveg, vagy nem is azt a témát hozza elő, vagy nem is érinti meg a csoporttagokat. Olyan is van, hogy elutasítja eleve, hogy ő ezt az írót nem szereti, vagy ismeri ezt a novellát.
De úgy, hogy megmondod előre, hogy ki a szerző? Tehát nem úgy viszed be a szöveget, hogy csak a szöveg maga a szerző nélkül?
Legtöbbször úgy visszük be, hogy szándékosan nem szerepel, hogy ki a szerző. Igen. Pont azért, hogy ne ez az irodalom terápiás, magyar órás terápiás késztetés jön el. Ja, én őt ismerem, mert vagy úgy kapcsolódik a szöveghez, hogy igen, azért írta, mert akkor az ő életében ez történt, mármint hogy az író életében. Jellemző, hogy nincs ott a szerző, de lehet, hogy ő már olvasta ezt a művet, és tudja, hogy ki a szerző, és valamiért nem szereti, és elutasítja. Vagy egy olyan dolog történik a novellában, vagy egy olyan dologról szól a vers, amit ő abszolút elutasít.
Mi a helyzet akkor, hogyha egy ilyen egészen komoly traumára tapint rá egy szöveg, és egy ilyen foglalkozás, akkor mi a következő lépés?
Igen, ilyen is előfordulhat, hogy olyan segítségre van szüksége a csoporttagnak, amihez nekem már nincsen kompetenciám, és akkor segítséget nyújtunk neki abban, hogy hova tud fordulni, milyen szakemberhez, esetleg még konkrétan ajánlunk is valakit, akivel mi kapcsolatban vagyunk. De ott helyben a csoportban is kezelni kell ezt a helyzetet. Tehát, hogyha valaki éppen összeomlott, akkor el kell jutni odáig, hogy ne így menjen el, hanem kicsit megerősödve, vagy hogy tovább tud lépni, tudja folytatni a napját. Ebben az irodalomterapeuta is segít, illetve a csoportnak is egy nagyon erős megtartó ereje van. Éppen azáltal, hogy megértjük őt, meghallgatjuk, ez is nagyon ritkán történik meg a hétköznapi életben, hogy tényleg odafigyelnek arra, amit mondasz, és értő figyelemmel hallgatnak meg. Próbáljuk őt támogatni abban, hogy vele vagyunk ebben a nehézségben. Ez volt nagyon nehéz mondjuk az online terápiákban a COVID idején, mert hát online azért nem lehet megérinteni a másikat, vagy nem tudok a szemébe nézni. Nem tudom mutatni azt, hogy veled vagyok, átérzem, és próbálok tartani és segíteni neked.
Hogyan néz ki a gyakorlatban akkor egy ilyen irodalomterápiás foglalkozás?
Hát általában van egy kezdőkör, amikor mindenki elmondja, hogy hogyan érkezett, miben van éppen most. Ez az első alkalommal egyfajta bemutatkozás is, de itt nem azt szoktuk elmondani, hogy mi a foglalkozásom, és hány gyerekem van, ez majd később kiderül, hanem játékokkal, Dixit kártyával valamilyen módon bemutatkoznak az emberek. Későbbiekben pedig, amikor már ott tart a csoport, hogy mély bizalom van, akkor már nagyon várják is, hogy derüljön ki, hogy mi történt akkor abban az elmúlt két hétben, hiszen mondjuk mesélt egy nehézségről, és akkor most hol tart, hogyan fejlődött tovább az a dolog. Tehát van egy ilyen kezdőkör, és utána az irodalomterapeutahoz szöveget. Azt
az minden esetben mindig az irodalomterapeuta hozza a szöveget?
Csoportanig. 99%-ban igen. Azt az irodalomterapeuta felolvassa, úgyhogy a csoporttagok kezében is ott van a szöveg. Ez is már egy ilyen nagyon érdekes együttlét, hiszen hangosan nem nagyon szoktunk felolvasni szövegeket, és ez is már egyfajta egymásra hangolódás. És akkor utána elindul a beszélgetés, vagy először a szövegről, vagy már rögtön azzal, hogy ők maguk hogyan kapcsolódtak, milyen érzésekkel, milyen saját élettörténettel tudtak kapcsolódni a szöveghez.
És teljesen vegyesen szoktak novellák, regényrészletek, versek előkerülni a foglalkozásokon, vagy inkább a vers az, ami dominál? Vagy egy rövid novella?
Hát ez függ attól is, hogy lett meghirdetve a csoport. Többnyire azért versek és novellák szerepelnek azért, hogy rövid legyen, hogy ott fel lehessen olvasni, és ne vigyen el nagyon sok időt, hanem a beszélgetés legyen a legnagyobb része az ülésnek.
De hogy legyen egy kerek egész, tehát csak úgy kérdezem, hogy mondjuk fontos az, hogy legyen egy ilyen sztoria is, vagy egy...
Nem, a sztori az nem fontos, lehet egy novella részlet is. Regényeket ritkábban szoktak
tehát abból
választani.
Egy helyzetet azt nem annyira...
De akár az is lehet.
Az Anna Karenina-ból, nagyon érdekes szerintem, az nagyon jól tud, nekem az volt a benyomásom, amikor olvastam tavaly, hogy egyébként tök jól tudnak működni ilyen mini novellákként is az egyes fejezetek, mert amúgy folytatásban jelent meg annak idején, tehát végül is ott is két hetente várták az orosz olvasók az újabb fejezetet. Tehát akkor igen, inkább novellák meg versek.
Igen, és nagyon fontos, hogy nem csak olvasunk, hanem írunk is. Kétféle típusú írás feladat szokott lenni, vagy az expresszív írás, ami az egy ilyen szabad írás, tehát hogy van egy téma, és kezdjél el írni, és szinte ne is gondolkozzál. Kicsit olyan, mint József Attilának a szabad ötletek jegyzéke, aki még így nem tudja ezt elképzelni, tehát így ilyen kontrollálatlan írás, és nagyon-nagyon mélyre tud menni, hogyha tényleg megengedi magának az ember, hogy mindent leír, ami csak az eszébe jut. A másik fajta pedig az kreatív írásnak hívják, de nem az a fajta, mint amikor blogírást tanul valaki, vagy novellaírást, hanem ezeknél általában van egy mintaszöveg, mondjuk egy vers, amivel foglalkoztak, és utána ezt a verset, vagy egy ehhez hasonló verset ír magának minden csoporttag, és nem az a lényeg, hogy ez most egy irodalmi alkotás legyen, vagy hogy legyen benne rím, hanem hogy róla szóljon. És tulajdonképpen csak egy mankó az eredeti szöveg hozzá. Mondjuk írunk mesékt, olyan feladatok is vannak, például, hogy választ ki egy fát magadnak, ami téged jelképez, és ezt írd le, hogy miért.
És mi van akkor, hogyha valakire rájön az alkotói válság, és leblokkol, akkor tehát mennyire?
Nem kell, hogy frusztrációt keltsen, ha nem megy, nem megy, de egy-két alkalom után már megértik a csoporttagok, hogy itt nem alkotni kell, hanem önmagáról kell gondolkoznia, és azt kell leírnia. Általában ami eszébe jut, azt le kell írni, mert az jut eszébe, ami mélyről jön. Tehát, hogy ne kontrollálja.
Van ebben azért ellenállás a részvevők részéről?
Hogy
ennyire megnyíljanak mások előtt, meg mondjuk önmaguk előtt is, mert...
Igen, azért van ennek rizikója.
Nem olyan egyszerű felvállalni sok mindent.
Persze, van olyan, aki nem szólal meg az egész ülés alatt, de ez is abszolút lehetséges. Attól benne belül még nagyon sok minden történhet, csak a többiek megosztása által, tehát hogy a többieken gondolkozik, de hát nyilván az ahhoz kapcsolódva, ami elhangzott, önmagáról is gondolkozik. És mondjuk később, amikor visszajelzést kérünk, hogy hogyan élte meg ezt az egész folyamatot, akkor kiderül, hogy ő neki nagyon sok felismerése volt, és lehet, hogy lépett is az életében sok minden, csak nem osztotta meg. De egyébként azt szoktuk mondani, hogy minél többet teszel bele, annál többet kapsz vissza belőle, tehát azért érdemes megszólalni, és érdemes kockáztatni, és elmondani a gondolatainkat, mert biztos te is átélted már, hogy akkor jössz rá dolgokra, amikor valaki másnak magyarázod. Elmondod, hogy mi a problémád, és ja, már tudom, hogy mi a megoldás, vagy hogy is van ez igazából.
Mi az, amit, ha mondjuk nincs lehetőségünk sem egyéni, sem csoportos foglalkozás, irodalomterápiás foglalkozáson részt venni, mi az, amit akár egyedül otthon is tudunk gyakorolni egy-egy szöveg olvasásával? És ami ugye az irodalomterápiának a kontextusába tartozik.
Hát, hogyha valamilyen szöveg elindít bennünk egy gondolatot, egy önismereti témában, akkor, ha van kedvünk hozzá, akkor ezt ne hesegessük el, hanem gondoljuk egy kicsit tovább. Vagy írjuk le az ezzel kapcsolatos gondolatainkat. Én azt gondolom, hogy inkább az írás feladatok azok, amiket otthon lehet csinálni. Például a naplóírást is szoktuk javasolni. Ez is egyfajta expresszív írás, illetve hát tud az is lenni, amikor nem azt írjuk le, hogy mi történt velünk, hanem hogy mikről gondolkoztunk. éppen aznap, vagy éppen akkor, amikor írjuk a naplót, mi jár a fejünkben. Ennek is nagyon sok önismereti hozadéka tud lenni. Illetve vannak olyan könyvek most már, amik ilyen irodalomterápiás feladatokat tartalmaznak, ezekből is érdemes szemezgetni.
Vannak olyan szövegek, amiket te ilyen tuti tippként ajánlanál a hallgatóinknak? Amit ha eddig nem került esetleg eléjük, és nem olvasták, akkor érdemes.
Hát én azt gondolom, hogy tuti szöveg nincsen. Tehát...
Ami mondjuk eddig nagyon bevált az eddigi foglalkozásaidon, mert mondjuk olyan erős érzelmeket váltott ki a résztvevőkből.
Hát én sokat használom Tóth Krisztina novelláit, Szabó T. Anna novelláit, Dragomány György novelláit, Áfra János verseit, de minden szöveg mindenkinek más jelent, ahogy korábban beszélgettünk róla, tehát hogy ki miben van éppen, attól függ, hogy neki éppen az a szöveg mit jelent, vagy hogy megérinti-e. Mindenki olvassa azt, amihez neki kedve van, és meg fogja találni benne azt, ami őt építi, vagy ami segíti egy kicsit az önismereti útján. De igazán mély önismereti munka, én azt gondolom, hogy csoportban vagy egyéni terápiában tud folyni.
És ezek mennyi ideig tartó foglalkozások? Mi az ideális mondjuk egy...
Ez teljesen változó. Vannak 6-7 alkalmas csoportok, de vannak akár egy éven vagy több éven keresztül, mondjuk havi egy alkalommal találkoznak a csoporttagok. Ugye arról még nem beszéltünk, hogy kétféle csoporttípus van. Az egyik a nyílt csoport, ami azt jelenti, hogy nem kell elköteleződni egy hosszabb folyamatra, hanem akár egy alkalomra is tud menni valaki, és ilyenkor nem mindig ugyanazok ülnek ott, hanem változnak. Én is csináltam ilyet egy könyvtárban, hogy az jött az egyes alkalmakra, akinek éppen kedve volt. Ezeknél is gyakran kialakul, hogy van egy kemény mag, akik ráéreznek az ízére, és visszatérnek, de ezek nem tudnak annyira mélyre menni, hiszen mindig új emberek is ülnek ott. Akik nem hallották azt, amit az előző alkalmon megosztottunk, vagy még nem alakult ki vele szemben a bizalom. Az zárt csoport az azt jelenti, hogy előre tudjuk, hogy hány alkalom lesz, erre elköteleződünk, és akkor mindegyiken érdemes ott lenni. Ennél lehet igazán olyan csoport folyamatról beszélni, hogy mélyül, és csoportdinamikák figyelhetők meg.
Milyen tanácsodon azoknak, akik belevágnának ebbe a képzésbe? Tehát mi az, amire jobb, ha felkészülnek előre, és mondjuk mi az, ami szerinted a legnagyobb ajándék tud lenni egy ilyen képzés elvégzése által?
Amikor mi elkezdtük a képzést, akkor azt mondta a képzésvezető, hogy készüljünk fel rá, hogy változni fogunk. És ez a változás azt fogja jelenteni az életünkben, hogy egyrészt a személyiségünk fejlődik, másrészt a kapcsolataink is átalakulhatnak, és tényleg meg lehetett figyelni, hogy többen munkahelyet váltottak, nem ebben a csoportban, hanem egy másik csoportban volt, aki elvált, más rájött, hogy a férjének szeretője van. Egyrészt változik az ember.
Ez biztos, hogy Hály János.
Nem tudom már, az egy hosszú folyamat volt szerintem. Tehát, hogy álljon készen arra, hogy azért ez egy megterhelő folyamat tud lenni, hiszen egy nagyon hosszú önismereti folyamatban kell részt venni. Másrészt pedig olyanoknak javaslom, akik hát eleve szeretnek olvasni, és úgy olvasnak, hogy aztán emlékeznek, emlékeznek is, akár évekkel később is, hogy mit olvastak, hiszen egy irodalomterapeutának, mikor készül a csoportra, rengeteg szöveget át kell nyálaznia, vagy át kell gondolnia, hogy mit vigyen.
Hát nehéz feladatom. Például én sem emlékszem az általam fordított könyvek. Nagyon nagy, tehát nyilván nagy vonalakban emlékszem a sztorira, de azért nem tudnék visszaidézni mondjuk mondatokat, meg szereplők nevét, azt simán elfelejtem. Amúgy írók is, tehát ezt tudom, hogy ezzel nem csak én, mint fordító vagyok egyedül.
Hát itt az inkább arra kell gondolni, hogy mondjuk keresek nyugdíjba vonulással kapcsolatban témát, akkor melyik volt az a novell, amiben erről volt szó, vagy melyik volt az a vers, mondjuk én női csoportokat vezetek általában, hogy mondjuk a női témákkal foglalkoznak. Gyerekvállalás, akarok, nem akarok, mikor akarok, kivel akarok, olyan művet kell találnom, ami erről szól.
Igen, akkor jó, hogyha egy ilyen könyvtáros agyunk van, gyakorlatilag könyvtáros és irodalmár végül is, az is fontos. De ezzel együtt mondjuk nekem például van egy olyan, nem tudom, negatív hatása például a fordításnak, meg a szerkesztésnek, hogy nagyon nehezen tudok úgy olvasni könyveket, hogy ne nézzem stilisztikai szempontból. Általában azért ezt egy idő után le tudom állítani magamban, hogy tényleg ezt keressem, bár hogyha nagyon nem jó egy fordítás, mondjuk szerkesztés szempontból is azért még ráfért volna egy kis munka. Szóval, hogy ez nehéz szerintem kikapcsolni magadban. Neked mennyire sikerül?
Hát attól függ, hogy éppen benne vagyok egy csoport folyamatban, vagy készülök egy csoportra, hogy akkor most ezt meg fogom hirdetni, és el fogjuk kezdeni, akkor képtelenség. Tehát, hogy akkor nem tudok úgy olvasni, hogy ne azt nézzem, hogy ezt melyik témához tudom párosítani.
Köszönöm szépen, Edila, hogy a vendégem voltál, és ezt mind elmesélted nekünk. Nagyon érdekes téma az irodalomterápia. Sokkal közelebb kerültem hozzá, és sok mindent megvilágított ez a mai beszélgetésünk, és hát kíváncsi vagyok, hogy milyen felfutása lesz ennek, mert ez a tényleg nagyon trendi dolog. Te hogy látod, hogy egyre nagyobb az érdeklődés is az emberek részéről, tehát hogy jobban kezd a köztudatba beépülni?
Igen, ennek nagyon örülünk, hogy ez most már úgy az emberek érdeklődnek iránta, és sokan most már sejtik is, hogy mi ez, és sokan jelentkeznek csoportokra. Egyébként ez nem egy új keletű dolog. Évszázadokkal ezelőtt is voltak olyan orvosok, akik ajánlottak szövegeket a betegeknek, vagy az angol szász kultúrában nagyon jellemző, hogy vannak ilyen non-fiction ismeretterjesztő könyvlisták, amiket az orvosok ajánlanak, hogy a betegséggel kapcsolatban olvassa el a beteg. Az 50-es évek óta már Magyarországon is vannak ilyen csoportok, de így az utóbbi évtizedben talán jellemző az, hogy most már a művészetterápiák közé ez is eszébe jut az embereknek.
Igen, Angliában én úgy tudom, hogy konkrétan fel is írhatja az orvos a művészetterápiás foglalkozásokat, tehát egyre inkább ajánlják a depressziós betegeknek, hogy művészetterápiás foglalkozásokon vegyenek részt.
Hát ha nem is így, tehát mondjuk a házi orvos nem írja föl, de a klinikumban van, tehát daganatos betegeknek, van a kórházakban ilyen csoport, vagy addiktív betegeknek, pszichiátriai betegeknek is van a hamvaskör, tehát Magyarországon is van ilyen, csak ez inkább benfekvő.
Csak szélzottabban meg. Aha, igen, meg mondjuk.
De egyébként börtönökben is van
igen,
irodalomterápia, úgyhogy nagyon sok területen alkalmazható.
Hát köszönöm szépen, és hol lehet bővebb információkat szerezni róla, ha szeretnénk utána járni?
Hát a Magyar Irodalomterápiás Társaság oldalát javaslom. Uh-huh. A társaságnak van egy Facebook oldala is, ahol csoportajánlók vannak, könyvajánlók is olvashatók azon az oldalon. Illetve, hogyha rákeresünk az irodalomterápia szóra, akár a Facebookon, akár az Instagramon, vagy egyáltalán csak a Google-ban, akkor most már nagyon sok találat van, és sok információ összegyűjthető, illetve csoportok, amik indulnak ezekre.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen. Köszönöm a meghívást.